Köszöntöm a gyülekezetet.
A mai délelőtt folyamán egy olyan témáról szeretnék szólni, amit nagyon-nagyon jól ismerünk. Egy olyan történet a Szentírásból, amely mindannyiunk előtt nagyon-nagyon jól ismert, és mégis úgy érzem, hogy valahogy a benne rejlő tanításokat valahogy nem aknázzuk ki eléggé. Gyakran vagyunk így a nagyon jól ismert történetekkel a Szentírásból, hogy ismerjük, tudjuk az eseményeket, és valahogy kevesebbet foglalkozunk az igazi mondani valójával az adott történetnek. És ez nem más, amiről szeretnék szólni, mint Jézus pusztai megkísértése. Mindannyian, nem tudom hányszor olvastuk, ismerjük a történetet, de szeretnék általában a pusztai megkísértésről szólni, ennek a tanulságairól, a mi életünkre kiható tanulságairól szólni, és utána, miután lehetetlen a három kísértést végigvenni, végig alaposan átgondolni, ezért az első kísértéssel szeretném, hogyha foglalkoznánk. Tehát általában a pusztai megkísértésről, és utána Jézusnak az első megkísértéséről. És még egyszer szeretném említeni, ilyen szempontból fogjuk átnézni, hogy ez a mi életünkre milyen hatással bír, milyen jelentősége van a mi számunkra ennek a történetnek, mennyire befolyásolja a hétköznapjainkat az, hogy Sátán ott Jézust a pusztában ezekkel a kísértésekkel megkísértette. Szeretném onnan kezdeni, hogy nem tudom, hogy ti gondolkodtatok-e már ezen, és valahogy szavakba öntöttétek-e, vagy meggondolta, vagy végig gondoltátok-e, hogy a megváltásnak mi a lényege. A megváltás milyen elveken nyugszik? Mi a lényege a megváltásnak? Én két szót szeretnék említeni ezzel kapcsolatban, ami az én szerintem a megváltásnak a lényege, amin alapszik az egész megváltási terv. Az első szó az, hogy szeretet, mert hát ugye ez egyértelmű, és a megváltásnak szerintem az igazi lényege a szeretetből fakadóan a csere. A csere, vagyis a helyettesítés. Mi sokszor úgy gondolunk a helyettesítésre, hogy az valóban bekövetkezett akkor, amikor Jézus Krisztus elszenvedte a mi bűneinkért járó büntetést, a halált. A második halálnak a lelki gyötrelmeit, ugye ott a Gecsemáné kertől kezdődően, egészen az ő kereszt áldozatáig, ugye a helyettes áldozata Jézusnak. De hadd mondjam, hogy a helyettesítés nem akkor kezdődött. A helyettesítés akkor kezdődött, amikor Jézus Krisztus megszületett. Amikor Jézus Krisztus megszületett, mert emlékszünk arra, hogy a Biblia hogy hívja Jézus Krisztust? Ő a második Ádám. Jézus a második Ádám. Jézus megteremti az első Ádámot, aki vétkezik, és azóta minden ember vétkezik. És Jézus Krisztus megszületik második Ádámként, és az első Ádám helyére áll. Jóvá teszi, amit az első ember, és mindannyian elvétettünk, hibáztunk, buktunk. Jézus jóvá teszi az ember bűnét. Miért? Milyen módon? Olyan értelemben, hogy Jézus kiállja a kísértéseket. Az ember elbukik, Jézus Krisztus győz. Az ember helyére áll. Szeretnék ezzel kapcsolatban egy idézetet felolvasni, amit már többször olvastam itt ezen a helyen is, nem olyan túlsűrűn, de biztos vagyok benne, hogy már olvastam. De ennél a pontnál újból föl szeretném olvasni a Jézus élete című könyvből egy idézetet, hogy egyáltalán mit jelentett Jézus Krisztusnak a testévállá, testé létele, hogy ő itt emberként élt közöttünk, hogy győző életet élt minden élethelyzetben, tehát mindaz, amit ő magára vállalt, hogy az embert helyettesítse, olyan értelemben az ember helyére álljon, és kivívja azt a győzelmet, amit mi nem tudtunk kivívni, amiért nekünk örökre el kellene vesznünk, hogy mit is jelentett ez Jézus Krisztusnak, hogy itt élt közöttünk, hogy ő emberré lett. A Jézus élete című könyv 83. oldaláról szeretnék olvasni egy idézetet. Figyeljük ezt az idézetet. Bár a béke fejedelme volt, mégis kivont karddal kellett érkeznie. Meg fogjuk látni, csupa ellentétet fogunk olvasni. Jézus Krisztus a béke fejedelme. És hogy kellett ide érkeznie? Kivont karddal. Őt, akire Izrael hagyomány és vallásrendszere épül, e szertartások ellenségének és lerombolójának tartják majd. Ő rá mutatott az egész Ószövetség minden áldozat, és azzal fogják vádolni, hogy ő lerombolja. Őt, aki kijelentette a törvényt a Sínai hegyen, törvényszegőként ítélik majd el. Őt, aki azért jött, hogy megtörje Sátán hatalmát, Belzebúbnak bélyegzik. Figyeljük ezeket a hihetetlenül mély gondolatokat, mit jelentett az, hogy ő az ember helyére állt? Neki mi mindent kellett elhordoznia? Senki a világon nem értette meg, szolgálata során egyedül járt. Örök világosságban lakozott, egy volt Istennel, de földi élete magányban telt el. Figyeljük a következőt. A büntelennek soha egy bűnt el nem követett. A büntelennek éreznie kellett a bűn szégyenét. A békesség kedvelőjének harcban kellett élnie. Az igazságnak, ő maga volt az igazság, a hamisság közepette. A tisztaságnak hitványsággal. Minden bűn viszály szennyes vágy, amit a törvényszegés magával vont, szenvedés volt Jézus lelkének. Nem tudjuk elképzelni, hogy Jézus mit érzett itt ezen a földön, mit vállalt akkor, amikor az ember helyére lépett. És nem tudom, hogy gondolkodtunk-e már például azon, hogy Jézusnak milyen irtózatos volt a bűn. Olyan értelemben is, hogy gondoljunk bele abba, hogy ő megszületett emberfiaként és istenfiaként. Ő benne az emberi, az istenivel egyesült, egyé vált. Gondoljunk bele abba, hogy ő részint hozta magával az isteni természetét, és ezre felvette a bűnre hajló emberi természetünket. Milyen lehetett Jézusnak azt átélni, hogy a bűn az ő tagjaiban van olyan értelemben, hogy magára vette a mi bűneinket, és kísérthető volt azokkal a bűnökkel. A szennyben kellett ilyen értelemben élnie, és küzdeni kellett könyörögni az atyához, hogy győző életet tudjon élni. Nem tudjuk elképzelni, hogy Jézus mit vállalt, amikor kitette magát a kísértésnek azáltal, hogy felvette a mi emberi természetünket. Hadd kérdezzem meg, mindaz, amit olvastunk, és mindaz, amiről idáig szóltunk, mi volt az az egyedüli dolog, ami Jézust késztette erre, hogy ezt a mérhetetlen áldozatot meghozza? Semmi más, mint a minden elképzelést felülmúló szeretet. De menjünk tovább, és nézzük meg ezek után, és ugye talán csak azt a gondolatot lezárva, amiről már az előbb szóltunk, ugye egy ilyen élet után, egy győzelmes élet után, a bűnnel való állandó viaskodás, küzdelem után, egy győző élet után, mi kellett volna, hogy bekövetkezzen Jézus életében? Hogy visszamegy az atyához, győzött. Nem követett el bűnt, aminek következménye a halál. De ezek után újból helyet cserél az emberrel. És azt szenvedi el, amit nekünk a bűnös életünk következményeként el kellene szenvedni. Tehát állandó csere, helyettesítés, az ember helyére áll Jézus azért, hogy az embert megmenthesse az irántunk tanúsított, kimondhatatlan szeretet következtében. És ezek után szeretném, hogyha rátérnénk a pusztai megkísértésre, és szeretném, hogyha végig gondolnánk ennek először három alapvető tanulságát, mielőtt az első kísértést részletesen áttekintenénk. Jézus Krisztus keresztsége után elmegy a pusztába, elvonul a pusztába, 40 napig bőjtől imádkozik, könyörög, hogy fel tudjon készülni arra a szolgálatra, amelytől az egész emberiség sorsa függött. Jézus 40 napig bőjtben, imában, a pusztában együtt van az atyával. Szerintetek volt-e különbség Mózes 40 napos bőjtje és Jézus 40 napos bőjtje között? Mózes fenn volt a hegyen, és Jézussal beszélt színről színre, ott volt 40 napig az ő közelében. Jézus a pusztában 40 napig az atyával volt. Azt olvassuk, hogy egyik sem evett. Szerintetek volt-e különbség a kettő között? Így van, így van. És a fizikai vonatkozásokat illetően volt-e különbség? Óriási. Tudnék, Mózes nem éhezett meg. Mózes nem volt lesoványodva, Mózes nem gyötörte az éhség. Ahogy az Úr illésnek, ugye, a holló által, ugye, és az által a pogácsa által milyen erőt adott. Ugye nem volt szüksége táplálékra egy hosszú időn keresztül. Ugyanúgy Mózes sem szenvedett az éhségtől. De Jézus a bőjtnek ebben az igazi formájában, ilyen értelemben, hogy ő nem evett, az atya nem táplálta őt valamilyen rendkívüli módon, hanem Jézus 40 napig bőjtölt, és lesoványodott, és éhes volt. Azt olvassuk, hogy végre megéhezett. Mardosta Jézust az éhség. Nem tudjuk elképzelni, hogy mennyire gyenge, és kiszolgáltatott állapotban volt ilyen értelemben Jézus. Emlékszünk, hogy a megkísértés után angyalok jöttek és erősítették Jézust. Jézust hihetetlenül igénybe vette fizikai értelemben, és szervezetét is legyengítette a 40 napos bőjtölés. És itt szeretném levonni az első nagy tanulságot. Ezt egy kérdéssel szeretném kezdeni. Szerintetek Jézust csak a pusztában, ekkor, a 40 napos bőjt után kísértette Sátán? Jézusnak csak ez a 3 kísértése volt a 33 és fél év alatt? Nem. Folyamatosan kísértette őt a Sátán. Folyamatosan. Akkor hadd kérdezem, hogy szerintetek mi a különbség a többi kísértés meg a pusztai megkísértés között? Mi a különbség? Mert gondoljunk bele abba, hogy állandóan kísérti. Akkor mégiscsak valami kiemelt jelentősége kell, hogy legyen a pusztai megkísértésnek, ami ennyire ki van emelve az igében, és hatalmas tanulságul szolgál nekünk. Az első ezzel a ponttal kapcsolatban, amit szeretnék megemlíteni, hogy keveset gondolunk erre, de majd látni fogjuk most részletezve az első megkísértésnél, és utána majd egy legközelebbi alkalommal a második és a harmadik megkísértésről is fogunk szólni, de most csak az első megkísértésnél. Nem tudom, hogy végig gondoltátok-e, hogy Jézusnak a 3 megkísértésében, a pusztai megkísértésében gyakorlatilag az emberiség majdnem minden irányú kísértése benne foglaltatik valamilyen formában. Valamilyen formában, a második, harmadikról nem beszélünk, az elsőről majd most mondom, fogunk szólni. Tehát amivel Sátán leginkább kísérti az embereket, annak a lényege benne volt ebben a 3 kísértésben. És azon túlmenően mi volt a lényege, miért volt rendkívüli nehéz ez a pusztai megkísértés, miért volt ennek óriási jelentősége? Azért, mert Jézus ezt a harcot úgy vette föl a kísértővel, hogy fizikailag nyugodtan azt lehet mondani, hogy a legnagyobb mélyponton volt. Legyengült állapotban, kiéhezett állapotban, és Sátán ekkor ostromolta a leghevesebb kísértésekkel. Azt mondtuk, hogy minden egyes gondolatot, amiről szólni fogunk, a saját életünkre fogunk vonatkoztatni. Szeretném elmondani, és szeretném, ha nagyon-nagyon komolyan vennénk, és felkészülnénk lélekben erre, hogy Sátánnak mindig ez a módszere. Amikor az ember bajba kerül, amikor az ember fizikailag leromlik, amikor bármilyen problémával szembe találja magát az ember, Sátán abban a pillanatban ott van, és hatalmas és erős kísértésekkel támadja az embert. Nem tudom, hogy voltatok-e már így ebben az életben, hogy fizikailag esetleg nagyon gyengék voltatok, vagy valami fájdalom gyötört, vagy fizikai értelemben, vagy valami tényleg valami nagyon-nagyon rossz állapotban voltunk, és akkor történtek kísértések, élethelyzetek, és akkor nem úgy viselkedtünk, ahogy viselkedni kell, türelmetlenek voltunk, indignáltak voltunk, ki tudja, hogy hogy viselkedtünk, de nem is vettük komolyan, mert mit mondtunk? Hát persze, mert én annyira ki vagyok most, nekem olyan fájdalmaim vannak, persze, hogy nem tudok nyugodtan válaszolni meg. Hát most mennyi bajom van? Szeretném megkérdezni, Jézusnak mentség lett volna a bűnre az, hogy ő most teljesen kimerült állapotban van? Mentség lett volna akármilyen szempontból? Semmilyen mentség nem lett volna. Hadd mondjam, ami kimerült állapotunk, amikor fizikailag szenvedünk és gyötrődünk, számítani kell a kísértésre, hogy jön Sátán az ő kísértésével, és ki kell, hogy mondjuk, hogy a legnagyobb fizikai szenvedés nem ad mentséget a tekintetben, hogy mi a bűnnek a legparányibb részét is elkövessük. Nem mentség a bűnre. Azért megállnék egy pillanatra, és szeretném megkérdezni, hogy vajon miért? Miért nem mentség? Miért nem mentség? Azért, mert van nekünk egy olyan mennyei atyánk, akihez, ha fordulunk, ad nekünk erőt a legnehezebb helyzetben is. Csak milyenkor a probléma, amikor bennünket a problémák, a fájdalom vagy a nehézség lesújt? Milyenkor a mi problémánk? Hogy arra koncentrálunk. És közben elfelejtünk felfelé nézni, mert a fájdalmak, ami tekintetünket lefelé irányítják, és Sátánnak több sem kell, mint hogy a magunk bajával, a fájdalmával foglalkozunk, elfelejtsünk fölfelé tekinteni, és amikor jön az ő kísértése, akkor készületlenül talál bennünket, és elejt bennünket, ami adott fájdalmunkban, problémánkban, nehéz helyzetünkben. Szeretnék egy idézetet olvasni a Jézus élete című könyvből, itt erről, abból a fejezetből, tehát amit Jézus Krisztusnak a pusztai megkísértésével foglalkozik, a 91-92. Oldalról rövid idézeteket a következőképpen olvasom. Amikor Krisztus a leggyengébb volt, akkor vették körül a legerősebb kísértések. Figyeljük! Amikor Krisztus a leggyengébb volt, akkor vették körül a legerősebb kísértések. Ugyanígy aratott győzelmet az emberek felett, ha erejük fogytán volt, akaratuk meggyengült, hitük nem nyugodott Istenben. Akkor még azok is elbuktak, akik hosszú ideig és bátran kiálltak az igazság mellett. És felhozza Mózest és Illést példának az fejezet. Azt olvassuk, ugye, hogy Mózes, ugye, amikor valóban már szinte belefáradt a 40 évi küzdelembe és vándorlásba lelki értelemben, ugye az a rengeteg megpróbáltatás, az a rengeteg lázadozás, és mindez, amit el kellett hordoznia, Sátán akkor is egy újabb lázadásban is, a legnehezebb helyzetben ostromolta a kísértésével, és Mózes életében győzelmet aratott. Illés esetében, amikor Illés elcsüggett, ki volt fáradva, elcsüggett, kísértő győzelmet aratott a felette. És így olvassuk tovább, figyeljük. Így használja ki Sátán az emberi gyengeségeket. Ma is ugyanígy munkálkodik. Figyeljük, ha valakit fellegek vesznek körül, zavarba hoznak a körülmények, vagy szegénység, nyomor kínoz, Sátán azonnal ott van, hogy kísértsen és bántson. Tehát készüljünk fel lelkileg arra, hogy amikor a legnehezebb helyzetben vagyunk, Sátán akkor fog bennünket a leghevesebben támadni. Arra törekszik, hogy megingassa Istenbe vetett bizalmunkat. Figyeljük! Arra törekszik, hogy megingassa Istenbe vetett bizalmunkat. Ha ő egy jó Isten, akkor miért engedi meg mindezeket? Merült föl már mindez bennünk? Hogy miért engedi ezt meg az Isten? Kitől vannak ezek a gondolatok? Nem mástól, mint a mi kísértőnktől. Amikor nehéz helyzet van, megpróbálja velünk elhitetni, hogy az Istennek nincs gondja ránk, hogy nem egy végtelenül bölcs, szerető Isten, valahogy magunkra maradtunk, és ebben az állapotban kísért és elkövetjük a bűnt helytelen szavakkal, cselekedetekkel, magatartással, ki tudja, hogy éppen mivel, amivel kísért bennünket a nyomorúságban. Kísért, hogy ne higgyünk Istennek, és megkérdőjelezzük szeretetét. A kísértő gyakran úgy jön hozzánk, mint Krisztushoz. Felsorakoztatja gyengeségeinket, és reméli, hogy elcsüggesztheti a lelket, megingathatja az Istenbe vetett bizalmat. Csak röviden ennyit ebből az idézetből. Érdemes egyébként az egész fejezetet végigolvasni, mert csodálatos dolgokat lehet benne találni, de Jaj, talán még egyetlen egy mondatot szeretnék olvasni. Így olvasom. Ekkor biztos benne, hogy zsákmányát megszerzi. Ha a kísértőt úgy fogadnánk, ahogy Jézus, akkor sok vereséget elkerülhetnénk. És itt jön a következő mondat, ami a másik nagy tanulság, és ez így hangzik, ha szóba állunk az ellenséggel, előnyt adunk neki. Miért? Hadd kérdezzem meg, Jézus szóba állt-e az ellenséggel, vagy nem állt szóba? Nem válaszolt Jézus az ellenségnek? Most akkor szóba állt, vagy nem állt vele szóba? Így van. Szóba állni valakivel, az más jelent, mint egy igével válaszolni. Tehát szóba állni, az azt jelenti, hogy én a gondolataimba beengedem a másiknak a gondolatait, és valahogy foglalkoztat. De Jézus ezt nem tette, nem foglalkozott azzal, amit Sátán mond, abban a pillanatban elhárította. Tudta, hogy ez kísértés, és nem foglalkozott vele. Jézus igével válaszolt, semmi más nem tett. Jézus nem engedte be a gondolatába a Sátánnak a kísértését. Szerintetek, és gondolkodjunk közösen, gondoljuk végig az egész történetet, szerintetek mi volt Sátánnak az első kísértése Jézussal kapcsolatban? Nyilván nem az, hogy változtasd a köveket, kenyerek ki, mert azt nem kérdezném. Így van, de mi volt az első, amivel kísértette? Hogy hangzik az igében? Mi volt az első kísértése? Tessék? Ha? Így van, ha Isten fia vagy. Így van, ha Isten fia vagy. Ez volt az első kísértés, még ugye a három kísértést megelőzően. Miért volt ez kísértés Sátán részéről? Mert Jézusban bizonytalanságot akart ébreszteni az isteni ígérettel és kinyilatkoztatással szemben. Ha Isten fia vagy. Ez az egyik. És a másik része pedig majd látni fogjuk, hogy miért volt kísértés ennek a mondatnak. Ha Isten fia vagy. Emlékszünk rá, Jézus Krisztus a keresztségekor milyen teljesen bizonyos kijelentést kapott az atyától. Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Ott volt az isteni szó, ott volt az isteni kijelentés. Sátán ebben akarta elbizonytalanítani Jézus Krisztust. Hadd mondjam, és szeretnélek kérlelni benneteket, ne vegyük ezt úgy, hogy hát persze, hát Jézusnál, hát persze, hát, hogy ő tudta, hogy ő Isten fia. Ne feledjük elő, Isten és ember fia volt. Isten és ember fia volt. És Sátán el akarta mindebben bizonytalanítani Jézust. És szeretnék itt megállni, és szeretnék a saját kísértéseinkre és nehéz helyzeteinkre vonatkozóan leszűrni a második nagy tanulságot. Az első ugye az volt, hogy Sátán mindig akkor kísért a leghevesebben, amikor csalódás, nehézség, fájdalom, fizikai gyengeség, bármi van a mi életünkben. Ekkor fel kell, hogy vértezzük magunkat arra, ugye, hogy Sátán kísértése biztos, hogy valamilyen formában jönni fog, és nem csak lefelé a problémára nézni, nem csak azzal foglalkozni, hanem közben felfelé tekinteni. De ez a második terület. Sátán el akar bizonytalanítani bennünket. Az Isten ígéreteit és a múlt tapasztalatait illetően. Hadd mondjam, Jézusnak volt rengeteg tapasztalata, a 30 év alatt is, hogy ő valóban Isten fia, hogy ő az atyától jött, biztos vagyok benne. De Sátán el akarta bizonytalanítani. Na most erre azt mondhatnánk, hogy hát hogy lehetne, hát ő tudta. De most szeretnék valamit tőletek kérdezni. Volt már nektek az életetekben olyan, hogy kézzel fogható bizonyságot szereztetek az Isten létéről, és hogy ott van mellettetek és szeret benneteket? Volt már ilyen? Mindannyiunknak, ez költői kérdés volt. És ezután jön a következő kérdés, előfordult-e már ezek után évekkel később, hogy egy újabb nehéz helyzetben elbizonytalanodtunk és elcsüggettünk? Volt már ilyen? Miért? mert megfeledkezünk, és elmosódnak az isteni ígéretek, meg az elmúlt éveknek a tapasztalata. Hadd mondjam, amikor kísértés van, tehát amikor jön a nehéz helyzet, a kísértés Sátán részéről mindig kísért bennünket, hogy feledjünk, elbizonytalanítani. És ha az embert egy pillanatig is el tudja bizonytalanítani az Isten ígéretét illetően, az Isten szavát illetően, a nekünk adott ígéretét illetően, akkor biztosak lehetünk benne, hogy neki nyert ügye van. És Jézus nem állt szóba ezzel az elbizonytalanítással. Igen, most nehéz helyzet van, gyötrődött az éhségtől, majdnem meghalt az éhségtől. Iszonyú helyzet volt, az atya nem adott most még neki enni. De nem kérdőjelezte meg az atya szeretetét, nem kérdőjelezte meg az Isten fiúságát, az isteni kijelentéseket a legnehezebb helyzetben sem. És nézzünk meg, szeretnék olvasni a Bibliából három igét, a 119. Zsoltárból, a 119. Zsoltárból három ige annyira különlegesen foglalja ezt össze, így olvasom. A Zsoltárírónak a könyörgését, amikor egy nehéz helyzetben az ember Istenhez fordul, nézzük meg a Zsoltárírót, és hogy kérte az Istent, három Biblia verset is olvasunk. Először a 119. Zsoltár 38. versét. Teljesítsd ígéretedet a te szolgádnak, aki fél téged. Figyeljük, milyen érdekes. Azt mondja, teljesítsd a te ígéretedet a te szolgádnak, aki fél téged. Hát nem természetes, hogy az Isten teljesíti az ő ígéretét? De a nehéz helyzetben az embernek így kell imádkozni, mert elbizonytalanítja az embert Sátán, és ezért könyörögni kell, hogy Uram, válts be a te ígéretedet, és hittel az Isten ígéreteibe belekapaszkodni, amit elnyertünk már tőle. Következő ige. 49. vers. Emlékezzél meg a te szolgádnak adott ígédről, amelyekhez nékem reménységet adtál. Nézzük meg ezt az igét. Emlékezzél meg a te szolgádnak adott ígédről, amelyhez nékem reménységet adtál. Majd olvasunk még egy igét, de álljunk meg ennél az igénél. Szeretném megkérdezni, hogy igaz-e az a vélekedés, hallottam már emberektől, amikor az Isten ígéreteiről beszélgettünk, hogy hát könnyű volt embereknek, mondjuk egy Ábrahámnak is, és még sorolhatnánk a bibliai példákat, akiknek Isten egy adott konkrét helyzetben egy konkrét ígéretet adott. Tehát, hogy fiat fog születni, vagy könnyű azoknak az embereknek. De nekünk, ha például mondjuk mi bajba vagyunk, betegségben vagyunk, vagy bármilyen nehéz helyzetben, nekünk hol van arra konkrét ígéretünk, hogy az meg fog oldódni az a probléma a mi akaratunk szerint. Hol van erre ígéret? Ugye nincs erre ígéret. És akkor erre azt szokták mondani, hogy hát persze azoknak könnyű volt, de nekünk nincsenek ilyen konkrét ígéreteink. Hadd mondjam, az egész Biblia tele van ígérettel. Tele van az Isten gondviseléséről, a minden javunkra fordításáról. Tele van a Biblia nekünk szóló ígéretről. De ezen túlmenően, amiről ennek az ígérek a kapcsán szeretnék szólni, nem tudom, hogy voltatok-e már úgy ebben az életben, hogy egy adott nehéz helyzetben, amikor kerestétek az Istent, és olvastátok az igét, éreztétek, hogy az Isten megszólít titeket, és egy igét konkrétan üzenetként küld nektek. Vannak nektek ilyen igéitek? Volt már ilyen? Aztán mindannyiunknak van. Amikor az Isten egy adott helyzetben, amikor könyörgünk hozzá, a szívünkre helyez, és aztán mindannyian ismerjük ezt, hogy olvastuk az igét, vagy több ige is van előttünk, de azok az igék, amikor az Úr megszólít bennünket, az kiaranylik a többi közül. Azt tudjuk, megdönthetetlenül tudjuk, az Úr most hozzánk szólt. És akkor mi történik? Akkor felbátorodik a lelkünk, reménység van a szívünkben. Az Úr ezt üzente nekünk, bátorság lesz a szívünkben. De hadd kérdezzem meg, a probléma nagyon sokszor abban a pillanatban nem oldódik meg, ugye általában? És mi történik ezekkel a konkrét ígéretekkel is? Kezdenek elhalványulni időnként. És a Zsoltárírő ezért kéri azt, amit kér, figyeljük. Emlékezzél meg a te szolgádnak adott ígédről, amelyhez nékem reménységet adtál. Hadd kérdezzem meg, Miért imádkozik így a zsoltárírő, hogy emlékezzél meg erről az igéről, amelyhez nekem nagy reménységet adtál? Miért imádkozik így? Az Isten elfelejtette, őt kell emlékeztetni erre, hogy emlékezzen meg erről az ígéretről? Pontosan saját magát erősíti vele az ember, és hivatkozni az ígéretre, amit az Úr ígért, és így tudunk szembeszállni a kísértővel, az ígéreteket, az Isten ígéreteit emlékezetünkbe idézni, és újból és újból felemlíteni, amit nekünk adott. Emlékezzél meg a te szolgádnak adott ígédről, amelyekhez nékem reménységet adtál. És még egy ige, ugyanebből a fejezetből a 119. Zsoltár 58. versét is olvassuk el. Teljes szívből könyörgök a te színed előtt. Könyörülj rajtam, mit mond? A te ígéreted szerint. Könyörülj rajtam a te ígéreted szerint. Csak ezt a három igét szerettem volna felolvasni, és ezek után összegzésképpen szeretném a Lukács evangéliuma első fejezet 45. versét elolvasni. Lukács evangéliuma első fejezet 45. verse. Figyeljük meg ezt a csodálatos igét, Lukács 1.45. És boldog az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr néki mondott. Mit mond? Boldog, aki hitt. Boldog, aki nem felejti el az Isten neki küldött ígéretét és üzenetét, és az ígéreteket. Boldog, aki hitt. Aki a legnehezebb helyzetbe is bele tud kapaszkodni, az Isten megígérte. Boldog, aki hitt. Mi lesz az eredménye? Mert beteljesednek azok, amiket az Úr néki mondott. Igen, erre is tanít bennünket többek között Jézusnak a pusztai megkísértése. Jézus nem engedett az elbizonytalanításnak, az isteni kijelentés megkérdőjelezésének, az isteni szó kétségbevonása kísértésének nem engedett Jézus Krisztus. És még egy következő dolog ebből az első, vagy nulladik, vagy mínusz egyedik, hogy mondjam, mert tehát ugye a három fő kísértés az még utána van, de ennél a sátának, ennél a ravasz megközelítésnél, ami új hatalmas kísértés volt, de nézzük meg, van még ebből egy tanulság. Mit mond a kísértő Jézusnak? Ha Isten fia vagy, akkor ezt és ezt tedd. Ez már egybe kapcsolódik a következővel, tehát az igazi kísértéssel, ugye, hogy változtasd a köveket kegyerekké. De Jézus mi volt az, amit egyáltalán nem tett ebben a helyzetben? Mi volt az, amit egyáltalán nem tett? Pontosan. Nem bizonygatta az ő Isten fiúságát. Hagyta. Nem bizonygatta. Kétségbe vonja, aki mondja, nem kezdte el bizonygatni, hogy én most nem teszem ezt meg, amit mondasz, de hidd el, hogy én az Isten fia. Nem kezdte bizonygatni az ő isteni mi voltát. Hadd kérdezzem meg, az ő Isten fiúságát mi igazolta? Mi igazolta? Az ő cselekedete, az ő egész lénye, a tettei, szavai, tanításai, az egész lénye. Nem kellett neki külön bizonygatni, amikor kétségbe vonták az ő Isten fiúságát. Így van, pontosan. Szerintetek ez kísértés a mi életünkben a bizonyításnak a vágya? Mekkora kísértés? Bebizonyítani, amikor valami nem igazat mondanak, amiről tudjuk, hogy nem így van, és igaztalan dolgot állítanak, meg helytelen dolog, és az igazságunkért, az igazunkért mennyire tudunk küzdeni, ugye, meg bebizonyítani, hogy tévesen gondolkodnak rólunk, ferde színben állítanak be. Ki tudja, hogy mennyire ott van az emberben ez az elemi ösztön, ez a vágy, a bizonyításnak a vágya. Jézus szóba se állt ezzel. Nem akarta ezt bizonygatni. A cselekedetei, az egész lénye, a szavai tettek bizonyságot az ő Isten fiúságáról. Hadd mondjam, nekünk is meg kell tanulni. Ne akarjunk mindig bizonyítani, ne akarjuk mindig igazolni magunkat. Tanuljuk meg ezt Jézustól a pusztai megkísértés alapján. De azért ennél a pontnál még egyetlen egy kérdést hadd tegyek fel. Kitől tanulhatjuk meg, és ennél átfogóbb értelemben is, hogy ne akarjuk magunkat azonnal tisztázni és igazolni? Kitől tanulhatjuk meg? Magától, az Atyától. Gondoljunk bele abba, hogy Isten mióta vád alatt van, mióta van vád alatt az Isten. Nem tudjuk megmondani, ugye, hogy hány ezer év óta, nem tudjuk megmondani, mert már a földünk teremtése előtt óta. Hadd kérdezzem meg, a földünkön például az Isten minden ember előtt tudta igazából tisztázni magát eddig? Tudta minden ember előtt igazolni magát? Az ő szerető és igazságos lényét tudta? Nem. Mikor fogja majd tudni csak igazolni mindenki előtt, minden teremtett lény előtt, minden ember előtt? Majd az ezer év végén, majd akkor, amikor eljön az a pillanat, és az Atya addig mit csinál? Türelmesen vár. Teszi továbbra is az irgalmasság, az igazságnak a cselekedetét, és amikor majd eljön az a pillanat, akkor minden nyilvánvalóvá válik. Mennyire nyomorultak vagyunk mi, amikor mi kis részleges, pici parányi kis töredék igazságunkat, meg igazunkat védeni akarjuk, és mennyire bánt, ha félreismernek, és nem úgy látják, és ez nem így van, és ez be kell nekünk bizonyítani, hogy nekünk van igazunk. Tanuljuk meg az igazságosan ítélőre hagyni, és ne próbáljuk állandóan védeni és igazolni önmagunkat. És ezek után nézzük meg gyorsan az első megkísértést. Máté evangéliuma 4. fejezet 3. és 4. versében olvassuk el az első megkísértést a következőképpen. És hozzámenvén a kísértő mondta néki, ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké. Ő pedig felelvén mondta, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely Istennek szájából származik. Hadd kérdezzem meg, hogy Jézus mivel válaszolt? Mivel válaszolt Jézus a kísértőnek? Mivel válaszolt? Így van, ígével. Mit idézett? Kinek a szavát idézte? A saját szavait idézte. A saját szavait idézte, amit ő az ő népének a pusztában adott. Mózes, most ne olvassuk el, csak akik jegyzetelnek, Mózes 5. könyve, 8. fejezet, 2. és 3. vers. Jézus maga mondta ezeket az ő népének a pusztában. És most Jézus ugyanezzel válaszol a kísértőnek. És szeretnék egy idézetet a Jézus élete című könyv 92. oldaláról a következőképpen olvasni. A pusztában, ahol minden hiányzott, ami a létfenntartáshoz szükséges, Jézus mannát küldött népének az égből. E gondoskodásból meg kellett tanulniuk, hogy amíg Istenben bíznak, és az ő útjain járnak, nem feledkezik meg róluk. És most figyeljük, a megváltó most azt élte át, amit Izraelnek tanított. Figyeljük, a megváltó most azt élte át, amit Izraelnek tanított. Megtanította velük a pusztában, ahol nem volt ennivaló, hogy ő gondot visel róluk. Nem maguk akarják az élethelyzetet megoldani, mert úgysem fogják tudni. Bízzák magukat az ő szerető gondviselésére. És most Jézus ugyanebben a helyzetben van, és ahol elbukott, nem csak Ádám, de Izrael népe is elbukott, hányszor lázadozva, kétségbe vonva az Isten szerető gondviselő hatalmát, Jézus a mi helyünkre állt, és kiállta a próbát. Azt élte át, amit tanított, amiről beszélt, amire intette az ő népét, és Jézus győzött. Ebben a helyzetben is a nép nem böjtölt 40 napig. A nép csak amikor megéhezett egyszer, vagy kétszer, már egyből milyen lázadás tört ki. Nem böjtöltek 40 napig. Jézus a 40 napi böjt után is az Atya hatalmában tudott bízni. És tudta, hogy az ő útjain jár. És tudta, hogy az Atyának gondja van ő rá. És majd ki fogja rendelni a megfelelő táplálékot abban az időben, amikor erre igazából szükség van. Szeretném megkérdezni, hogy szerintetek miért ez volt az első megkísértés? Miért ez volt az első megkísértés? Nagy kísértés volt ez, amivel Jézus találkozott, vagy nem nagy kísértés? Hadd mondjam, talán a legnagyobb kísértés volt. A legnagyobb kísértés volt. Egy mondatot csak a Szemelvények című kötetből, ezen a ponton majdnem teljes hatalommal rendelkezik Sátán a világ felett. Ezen a ponton az étvágy területén Sátán majdnem teljes hatalommal rendelkezik az egész világ felett. És szeretnék itt megint egy idézetet olvasni, egy rövid idézetet a Szemelvények első kötet 255. oldalról. Jézusnak önmegtagadást és kitartást kellett tanúsítania, valamint az éhség gyötrő hullámainak ellentmondó szilárdságot az alapelvek mellett. Az éhség gyötrő hullámai közepette, ne feledjük el. És most figyeljük, olyan önuralmat gyakorolt, amely erősebb az éhségnél és a halálnál. Jézus olyan önuralmat gyakorolt, ami erősebb volt az éhségnél és a halálnál. Az éhségnél, sőt a halálnál is erősebb hatalommal kellett uralkodnia az étvágy felett. Csak álljunk meg itt egyetlen egy pillanatra. Hogy vagyunk mi az étvágy kérdésével? Hogy vagyunk mi az étvágy kérdésével? Hadd mondjam, és tudom, hogy lehet, hogy kicsit furcsa azért, amit mondok, de azért mégiscsak kimondom. Meggyőződésem szerint mi nem vesszük igazából komolyan ezt az első megkísértést. Kényelmesen megreggeliztünk, most itt vagyunk, vagy ha esetleg valaki éppen ma nem is eszik, akkor tegnap este jól lakott még. És könnyű ilyenkor arról beszélni, hogy ellenállni az étvágy kísértésének. De hadd kérdezzem meg, nem győz le bennünket számtalan esetben az étvágynak a kísértése? Nem győz le bennünket, amikor tudva tudjuk valamiről, hogy ezt most már nem kellene, vagy ennek most nincs itt az ideje, vagy ezt most nem kellene, vagy ez most nem tesz nekem jót, és mégis nem tudunk ellenállni hány és hány esetben az étvágy kísértésének. És nem úgy, hogy 40 napig már koplaltunk és éheztünk, és már haldoklunk az éhségtől, nem, hanem nagyon jó kondícióban. És hányszor elbukunk az étvágy kísértésénél? Szeretnék ugyancsak a Jézus életéből című Jézus életéről szóló könyvből egy idézetet. Urunk első nagy kísértéséből egyik tanulság sincs olyan fontos, mint az étvágy és a szenvedélyek féken tartása. Figyeljük! Jézusnak az első nagy kísértése, ugye azt mondtuk, hogy a három kísértésben benne van az emberiséget érő kísértéseknek a kvinteszenciája, ez a lényege. Figyeljük! Urunk első nagy kísértéséből egyik tanulság sincs olyan fontos, mint az étvágy és a szenvedélyek féken tartása. Hadd kérdezzem meg, a mi kísértéseinknek vajon hány százaléka ez az étvágy és a szenvedélyek féken tartása? A legnagyobb kísértéseink közé tartozik. Jézusnak ez volt az első nagy kísértése, és itt kellett neki helytállni a próbában. Így olvasom tovább. Mindenkorban a testi természetet támadó kísértések voltak a leghatásosabbak az emberiség megrontásában és lealacsonyításában. Figyeljük! Mindenkorban a testi természetet, a kívánság, ami a testen keresztül jön, az éhség, a szomjúság, az egyéb kívánságok, az indulatok, ezek voltak mindig azok, amik az Sátánnak a leghatásosabb kísértései voltak az emberiség megrontásában és lealacsonyításában. Sátán a mértéktelenséggel rombolja az Istentől legdrágább ajándékként kapott szellemi és erkölcsi erőket. Így az ember számára lehetetlenné válik az örökbecsű dolgok értékelése. Figyeljük! Miért van ennek óriási jelentősége, ha mi nem tudunk a testi kívánságok és a szenvedélyek felett uralkodni, beleértve az étvágyat is, miért van ennek óriási jelentősége? Mert akkor lehetetlenné válik számunkra az örökbecsű dolgok értéklése. Akkor tudjuk csak az örökbecsű dolgokat értékelni, ha győzünk ezek felett, a kívánságok felett. Sátán az élvezetek által igyekszik kiirtani a lélekből az Istenhez való hasonlóság minden nyomát. Figyeljük, így akarja az Istenhez való hasonlóság minden nyomát kiirtani belőlünk. Szerintetek, hol van a Bibliában példa arra vonatkozóan, hogy iszonyú következményekkel jár az étvágy mértéktelen kielégítése? Mózes első könyvér, ennyit segítek. Az első 10 fejezet. Tessék? Mi volt a világnak, a földünknek az első óriási nagy tragédiája? A vízözön, nem? És a vízözönhöz mi vezetett? Hogy az emberek mit csináltak? Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek. Először csupa olyan dolgot ír, ami, hát mi a baj benne? Mértéktelenül a saját, a természet vágyait kielégítően, olyan módon, hogy nem uralkodtak rajta, ide vezetett. A szenvedélyeknek a szabadjára engedése, nem uralkodás a természetből adódó kísértések felett, ide vezeti az embert. Azt olvastuk, hogy lerombolja az Istenhez való hasonlóság minden nyomát. Hadd kérdezzem meg, Szodomáról és Gomoráról nem ugyanezt olvassuk? Ugyanezt olvassuk. Ide vezet. Szeretném megkérdezni, hogy a mikorunkban vajon van-e ennek különös jelentősége? A mikorunkban. Hadd mondjam, az egész világ ebben a bűnben vesztegel nagyon kevés embert kivéve. És Sátán így öli ki folyamatosan az Istenhez való hasonlóság minden nyomát ebből a nemzedékből. Hadd kérdezzem meg, miről szól minden? Olyan incsiklandozó ételek, ugye, amik pedig hihetetlenül egészségesek. Az alkohol, a dohány, a kábítószer. Hadd kérdezzem meg, kísértés ez? Az egész világot eluraló és elárasztó kísértése Sátának. Minden mögött mi rejlik? A pénz, a haszon. De vedd meg, az illatot ugye ide teszik, oda teszik, érezd meg már a metron, ne tudjál ellenállni, egyél. Csak apróságok, de az egész világ tele van Sátának ezzel a kísértésével. És hadd mondjam, mennyire nem foglalkozunk vele. Igen, most is bekaptam valamit. Hát igen, most rendszertelen. Nem foglalkozunk vele. És nem gondoljuk végig, hogy mekkora hatalmas bűn, és milyen bukásokat készít elő, ha nem tanulunk meg uralkodni az étvágy és a testen keresztül jövő kívánságok és kísértésekkel szemben. Óriási nagy veszély. Jézus ekkor ilyen körülmények között is győzött e felett a kísértés felett. Emlékszünk rá, mit mond Péter apostol? A vége pedig mindennek közel van. Ti azért legyetek mértékletesek és józanok. Miért? Hogy imádkozhassatok. Azt mondja, legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. Ha az ember szabad utat enged az étvágyának, és nem tanulja meg az Istentől azt, az Isten ereje által, Jézus példájából, hogy uralkodni ezek felett, akkor az ember nem tudja az örök becsű dolgokat értékelni, ahogy az előbb olvastuk, és az ember nem fog tudni igazából imádkozni. Az ember eltompul szellemileg lelki érzékenységét illetően, és Sátának nyert ügye van. Szeretnék ezek után néhány egész rövid idézetet a Hogyan étkezzünk című könyvből olvasni. Nagyon rövid idézetek lesznek ezek, egy-egy mondatok, de azért tartom fontosnak, mert rávilágít arra, hogy milyen hatalmas nagy probléma van, milyen problémákat jelent, és miket hoz felszínre, és milyen következménye van annak, ha mi nem tudunk mértékletesek lenni, és nem tudunk ezek felett, a kísértések felett uralkodni. Az elsőt így olvasom. A minden téren megtartott mértékletességnek több köze van az Édenben való visszatérésünkhöz, mint az emberek képzelik. Figyeljük! A minden téren, hát ugye Ádám és Évának is ugye ez volt az első bűne, ugye persze, hát az előbb nem Noéval kellett volna kezdenünk, ugye, hanem Ádámmal és Évával, persze, de ugye csak a világméretű tragédiát, vagy egy egész településnek a tragédiáját említve, ugyan Ádám és Éva bűne pedig az egész világunkat érinti. Tehát a minden téren megtartott mértékletességnek több köze van az Édenbe való visszatéréshez, mint az emberek képzelik. Következő mondat. Csak mondom egy-egy mondatokat, de figyeljük. Ami csökkenti a testi erőt, az elgyengíti a gondolkodást, és ezzel alkalmatlanabbá teszi, hogy különbséget tudjon az ember tenni a helyes és helytelen között. Ha nem uralkodunk az étvágy kísértése, és nem vagyunk mértékletesek, és ugye mindezek, ami ebbe beletartozik, azt mondja, akkor az ember alkalmatlanná válik arra, hogy a helyes és a helytelen között különbséget tegyen. Kevésbé leszünk képesek a jót választani, és kevesebb akarat erőnk lesz, hogy azt tegyük, amit helyesnek tartunk. Figyeljük ezt a hatalmas mondatot. Kevésbé leszünk képesek arra, hogy azt tegyük, amit helyesnek tartunk. Kezdjük ott, hogy a választás különbsége is nehéz lesz, de azon túlmenően, amit elvben helyesnek látunk, ahhoz is nehezebb lesz ragaszkodni, ha nincs erőnk, nem tanultunk meg győzni a kívánságok felett. Következő idézet, egy mondat, megint csak egy egész rövid mondat, így olvasom. Ahhoz, hogy elérjük a legmagasabb erkölcsi és szellemi színvonalat, Istentől kell keresnünk bölcsességet és erőt, azon kívül életünk minden szakaszában ragaszkodnunk kell a szigorú mértékletességhez. A tökéletességre való jutásnak az útja. Nem lehet félváról venni ezt a kérdést. Következő mondat így hangzik. Tudomásul kell vennünk, hogy szellemi fejlődésünknek és lelkünk megszentelődésének legfőbb akadálya az étvágy bűnös kielégítése. Figyeljük! Tudomásul kell vennünk, hogy szellemi fejlődésünknek és lelkünk megszentelődésének legfőbb akadálya az étvágy bűnös kielégítése. És még egy utolsó idézet, egyetlen egy mondat, a következőképpen olvasom. Aki az isteni természet részese lesz, az elmenekül a romlottság elől, amely a bűnös kívánság által uralkodik a világon. Akik viszont étvágyaik bűnös kielégítésében elmerülnek, azoknak lehetetlenség eljutni a keresztény tökéletességre. Lehetetlenség. Emlékeztek rá, hogy amikor Péter apostol felsorolja, hogy mihez ragasszunk, ugye a mi jellemépítésünkben ragasztatok a ti hitetek mellé jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé mértékletességet, és a mértékletesség mellé tűrést. Melyik van előbb? A mértékletesség, utána a tűrés. Mit mond? Az az ember, aki nem tanulja meg a mértékletességet, az az ember soha nem lesz türelmes ember. Hadd kérdezzem meg, fontos kérdés ez, Jézus első megkísértése, fontos tanulság van benne a mi számunkra. És mit mond Pál apostol a Galata levélben? Akik a Krisztuséi, megfeszítették a testet indulataival és kívánságaival együtt. Itt szeretnék azért megállni. Félre ne értse valaki, nem azt jelenti, hogy akkor nekünk a testünket sanyargatni kell, és nem szabad ennünk eleget. Nem. Igenis, hogy amire a testnek szüksége van, enni kell. Az Isten által megadott módon, időben, időbeosztással, és azokat az ételeket finoman, változatosan, egészségesen, igenis, hogy erre szükség van. De azt hiszem, mindannyian tudjuk, hogy miről beszélek, amikor az étvágy kielégítésének a kérdéséről beszélek. Hadd kérdezzem meg egyébként, az Úr hogy tanította a mértékletességre az ő népét a pusztában, amikor a mannát adta nekik? Hogy tanította őket rá? Így van. Csak egy napra valót lehetett. Akármilyen finom volt, akármennyire egészséges volt az angyalok kenyere, egy ómer, naponta egy ómer, az Úr megtanította velük, hova... Így van, ne legyenek telhetetlenek, így van. Hova készültek bevonulni? A Kánaánba. A Kánaánba. És az Úr előtte meg akarta ezt velük tanítani. Mi hova akarunk bevonulni? A Kánaánba, a mennyei Kánaánba. Ha valamikor, akkor nekünk most nagyon meg kell tanulnunk a mértékletességnek a leckéjét. Hadd kérdezzem meg, milyen idők előtt állunk? Milyen idők előtt? Nyomorúságos idő előtt, amikor az Úr eltöri a kenyérbottyát, ugye Ezékiel kifejezését használva, amikor éhség, nyomorúság lesz ezen a földön. Átmenetileg könnyebbség lesz azoknak, akik az Isten szavának nem engedelmeskednek. Ugye átmeneti könnyebbség lesz? De az ígéret kiknek szól? Akik az Úrhoz hűségesen ragaszkodnak, azoknak kenyerük és vizük nem fog elfogyni. Nem a nassolást, nem a ki tudja, hogy mit, meg milyen szenvedély kielégítését ígéri az Úr, a kenyeret és a vizet. És ha nem tanuljuk már most a mi étvágyunkat megfeszíteni, nem tanuljuk meg a mértékletességet most, akkor el fogunk bukni azokban a próbákban. Testvérek, ne gondoljuk, hogy most ó, mindent megtehetek, ezt is tehetem, azt is tehetem, majd akkor összekapom magam, akkor majd helyt fogok állni. Most ezekben a kisebb, apróbb dolgokban itt kell jellemet fejlesztenünk, hogy majd akkor meg tudjunk állni, de akkor meg is fogunk tudni állni a legnehezebb próbában is. És befejezésül egy bátorító idézetet szeretnék olvasni, ugyancsak a 94. oldalról, a Jézus élete című könyvből, így olvasom. Krisztus példája mutatja, hogy csak akkor reménykedhetünk az örök életben, ha étvágyunkat, szenvedélyeinket alárendeljük Isten akaratának. Csak mikor reménykedhetünk az örök életben? Ha étvágyunkat és szenvedélyeinket alárendeljük az Isten akaratának. Saját erőnkből lehetetlen elbukott természetünk kívánságainak nemet mondani. Lehetetlen. Saját erőből hiába is próbálunk, nem tudjuk. Sátán ezen az úton kísért bennünket. Krisztus tudta, hogy az ellenség minden emberi lényt megkeres, kihasználja az öröklött gyengeségeket, és hamis hízelgéssel törbecsalja azokat, akik nem Istenben bíznak. Urunk azáltal, hogy végigjárta az utat, amelyen az embernek is haladnia kell, győzelmünket készítette elő. Nem akarja, hogy hátrányos helyzetbe jussunk a sátánnal folytatott küzdelemben. Nem akarja, hogy a kígyó támadásai megijesszenek vagy elcsüggesszenek. Bízzatok, mondta, én meggyőztem a világot. És most figyeljük ezt a mondatot. Ha valaki az étvágy hatalmával küzd, tekintsen az üdvözítőre a megkísértés pusztájában. Nézze haláltusáját a kereszten, amint felkiált, szomjuhozom. Mindent elszenvedett, amit valaha is el kell viselnünk, és győzelme a miénk. Ha az étvágyjal, a szenvedélyekkel küzdünk, mire tekintsünk? Jézus 40 napi bőjtjére és küzdelmére a pusztában, amikor a halálnál, az étvágynál és a halálnál erősebb módon állt ellen a kísértésnek. És nézzünk fel a keresztre. Jézusnak egyetlen egy szava volt a kereszten, ami a saját szenvedéseire utalt, a szomjuhozom. Nem tudjuk elképzelni, az milyen szomjúság volt ott a kereszten Jézus életében. És amikor enyhíteni akarták, ugye azzal a bódító itallal, Jézus elutasította, nem kellett. Kiállta még ezt is azért, hogy nekünk életünk lehessen. Kedves testvérek, amikor mi jól lakottan, meg nem 40 nap után, meg nem a kereszten, küzdünk az étvágyjal és a szenvedélyekkel. Gondoljunk Jézusnak a győzelmére. És gondoljunk arra, amit Jézus mondott. Bízzatok, én meggyőztem a világot. Az ő győzelme a mi győzelmünk is lehet. És én szívem mélyéből kívánom, hogy mi is ő általa, nem a saját akaraterünk, saját elhatározásunk által, hanem az ő ereje által mi is hely tudjunk állni az étvágy és a szenvedélyek felett való kísértésekben. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy te olyan végtelenül türelmes és irgalmas vagy mi irántunk, és köszönjük, hogy a te szereteted változhatatlan mi irántunk, és köszönjük neked, Istenünk, azt, hogy elküldted Jézus Krisztust a mi életünkben azért, hogy a mi helyünkre álljon, és a mi bűneinket, a mi vétkeinket jóvá tegye, és győzzön ott, ahol mi elbuktunk. De Urunk, köszönjük neked, hogy Jézus Krisztus győzelme nem csak, hogy jóvá teszi a mi bukásunkat, hanem erőt is ad nekünk ahhoz, hogy mi is győző életet tudjunk folytatni. Urunk, te látod, mennyiszer buktunk el a kívánság kísértésében, az étvágy és a szenvedélyek területén alkalmazott sátáni kísértésekben. Urunk, bocsássad meg, hogy olyan sokszor szégyent hoztunk rád. És Jézusunk, te hogy szemlélhetsz bennünket, amikor mi nem tudunk ezeknek a kísértéseknek ellenállni, mert nem kérünk téged, nem kérünk tőled elegendő erőt. Hogy tekintesz mi reánk, amikor te mi érettünk a legnagyobb szenvedéseket is elvállaltad, amikor te mi érettünk a halálnál is erősebb erővel ellenálltál az étvágy kísértésének, amikor a kereszten a minden elképzelhető szomjúságban is visszautasítottad azt, ami a mi üdvösségünket kockára tehette volna. Urunk, olyan szégyen ez a mi számunkra, amikor mi duskálunk minden jóban, és mégis olyan kevés erőt tudunk tanúsítani, ellenállni az étvágy kísértésének a bűnös, helytelen dolog való ellenállásban. Istenünk, bocsássál meg nekünk, de köszönjük neked, hogy mindenre van bocsánat Jézus által, és köszönjük, hogy az ő győzelme a miénk lehet. De Urunk, kérünk, értesd meg velünk, hogy ez nem egy mellékes kérdés. Ez nem csak egy olyan kérdés, ami olyan periférikus a mi életünkben, hanem hogy közvetlen köze van ennek ahhoz, hogy mi üdvözülhetünk, vagy nem üdvözülhetünk. Urunk, segíts jellemet fejleszteni. A te lelked által munkáld bennünk a mértékletességnek a jellemvonását. És kérünk téged, adjad, hogy meg tudjuk tapasztalni, hogy milyen áldásokat rejteget mindez, hogyha ezen a bűn felett is a te kegyelmedből győzni tudunk. De Urunk, még arra is szeretnénk téged kérni Jézus Krisztus megkísértésének a tanulságaiból. Urunk, kérünk téged, adjad, hogy amikor mi nehéz helyzetben, próbában vagyunk, és Sátán megpróbál bennünket elbizonytalanítani, kísérteni, Urunk, ne engedd, hogy mi lefelé nézzünk, és a szemünk lefelé szegeződjön a nehéz helyzetre, a problémára, és ne engedd, hogy kétségbe vonjuk a te ígéreteidet, a te szeretetedet. Urunk, amikor a hullámok összecsapnak a fejünk felett, kérünk, adjad, hogy akkor is tudjuk, hogy te szeretsz bennünket, és mindent, ami javunkra formálsz és alakítasz, ami téged igazából szeretünk, és téged akarunk követni ebben az életben. Urunk, köszönjük, hogy a te kezed hatalmas, köszönjük, hogy a te szíved olyan szeretettel van irántunk, amit elképzelni nem tudunk, és köszönjük, hogy végtelenül bölcs vagy ahhoz, hogy bennünket üdvösségre vezess. Urunk, adjad, hogy ebben meg tudjunk teljesen nyugodni, és így tudjunk minden tereát helyezni, és kérjük az erőt, hogy minden élethelyzetben győzni tudjunk. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, és Urunk, köszönjük, hogy segíteni fogsz mindannyiunknak. Te látod, hogy mindannyiunknak más és más a leggyengébb pontja, a legkísérthetőbb pontja. Te tudod a mi egyéni körülményeinket, gyengeségeinket. Istenünk, segíts mindannyiunknak, és könyörüljél rajtunk a te kegyelmedből. Amen.